Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztost. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
2020, azt hiszem, mondhatjuk, hogy drámai év volt a kulturális intézmények, így nyilván a MIPA számára is. Koncertek, programok sokaságát kellett lemondani, vagy átütemezni, esetleg áttenni az online térbe, és ugyan nyár végével volt egy meglehetősen rövidre szabott újranyitási időszak, de a járványhelyzet megint csak felülírta a forgatókönyvet és a programok menetrendjét, megvalósíthatóságát. Megvonható már egyfajta mérleg így 2021 elején az előző esztendőről, és most nem is számszaki anyagi vetületre gondolok, véletlenül az is egy szomorú számsort ad ki, de a MIPA működését, tevékenységét, kulturális programjait, egyetem kulturális arculatát tekintve.
Igen, az elmúlt évben volt 15 éves a MIPA, és hát egészen más szülinapra készültünk, de nem lenne MIPA a MIPA, hogyha nem próbáltunk volna azon az ösvényen elindulni, hogy ne hagyjuk magunkat. Tehát ne hagyjuk magunkat, bármennyire a nyakunkon van a Covid, ne hagyjuk magunkat abban a tevékenységünkben akadályoztatni, hogy a művészeinket és a közönségünket összekapcsoljuk. Ez egy nagyon lényeges szemlélet volt, amiben nagyot segített az, hogy a MIPA tulajdonképpen itt a közép-európai térségnek is, nem csak Magyarországnak a leginnovatívabb kulturális centruma. És az, hogy mi egyből váltani tudtunk az online térre, az annak volt köszönhető, hogy már 2010 óta voltak kísérleti webcast közvetítéseink, és tulajdonképpen föl voltunk készülve úgy erre a változásra, hogy nem kellett várnunk, hogy egyszer csak majd valamikor elindul ez a tartalomletöltős közvetítés az internetes térben. Úgyhogy 14-én, már 14-én volt 15 éves a MIPA, effektív, és 11-én be kellett, hogy zárjunk. Mindezt úgy kellett megtennünk, hogy meghirdettük a bérleteinket, és hát azért a nézőink optimizmusára vallott, hogy soha ennyi bérlet nem fogyott még, mint ebben a covidos időszakban. Mindenki remélte, hogy ugye ezeket a bérleteket már a következő, tehát a 2020-21-es évadra kínáltuk fantasztikus programokkal, és hát annyira jó a kapcsolatunk a nézőinkkel, hogy nagyon optimistán rengetegen bevásároltak a bérletből. És hát ugye a szomorú része az volt, hogy hát szép lassan vissza kellett váltani ezeket a jegyeket, mert ugye ezek a bérlet konstrukciók nem tudtak működni, hiszen nem tudtak eljönni a külföldi fellépők.
Ha már a bérleteket és aztán a visszaváltásukat említette, nyilván itt azért egyfajta újratervezés, átszervezés, átütemezés jegyében zajlott ez az időszak, ez a tavaszi időszak. Ugye említette, hogy március közepén kellett bezárni, amikor éppen a 15. születésnapjához ért a MIPA, és hát akár ehhez a születésnaphoz kapcsolódóan, hát ennek jegyében zajlott volna az ünnepi évad. Nyilván ha reményeink szerint mi hamarabb jön az újranyitás lehetősége, de hát mondjuk 16 évesen nem lehet a 15. születésnapot ünnepelni majd. Mégis mi az, ami újra tervezhető mindebből, vagy átszervezhető, vagy áthozható a következő időszakra?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a MIPA úgy üzemel, hogy folyamatosan tervez. Tehát mi folyamatosan úgy tervezünk, mintha nem lenne Covid. Folyamatosan egyeztetünk a külföldi partnereinkkel, folyamatosan műsorterveket készítünk emögé a különböző marketing anyagokat, és ezt azért kell tennünk, mert bizonyos műfajokban 2-3 évre előre kell terveznünk, és ezt a folyamatot állandóan melegen kell tartani, hiszen amikor felszáll majd a füst, vége lesz a Covid-nak, akkor azonnal el kell indítanunk a programjainkat. És mivel ez az egész rendszer világszinten így működik, ezért mi nem szállhatunk ki belőle. Tehát, hogyha kiszállunk, akkor ott fogunk, vagy ott állnánk, és és nem tudnánk azonnal elindulni. Úgyhogy egy csomó mindent a papírnak tervezünk, de mégiscsak tervezünk el. Ezt több úgy kell elképzelni, mintha a MIPA egy ilyen hatalmas tengerjáró hajót vinne, és hát nem lehet a kormányt kapkodni, mert ugye nem is tud fordulni a hajó, meg hát a nagy tömeg és a terhek miatt ez lehetetlen is. Illetve hát egy olyan GPS, ami A-ból a B pontba van beprogramozva, hogy el kell, hogy jusson, de állandóan újra tervezés van az útvonal kapcsán. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás. Fantasztikusak a kollégáim, mert ezt olyan nagy odaadással végzik, hogy nem igaz, miközben mindenki azt kérdezi, hát, hogy mit csináltok, mert ugye nincs koncert, akkor biztos ott nyaraltok. Tehát ez egy ilyen furcsa helyzet. A másik pedig azért rengeteg munka van azzal is, hogy áttértünk az online közvetítésekre, hiszen ez mondjuk a televíziós hangstúdiókat komoly terheléssel veszi körbe. Ugye hát heti 2-3 élő koncertet streamelünk, és emellett ugye még a konzerv, vagyis a korábbi archívumból elővett koncertek is vannak. És hát tulajdonképpen ennek a rendszere tavasztal alakult ki, amikor teljes zárlat volt, akkor még csak ezt az archív részét tudtuk bemutatni a kedves nézőinknek. Ez egy 14 hetes időszak volt, ahol összesen 148 órányi programot, ez kb. 90 előadást jelent, mutattunk be. És hát ugye mindig próbálunk erényeket is kipréselni ebből a furcsa pandémiás helyzetből. Én nagyon régóta terveztem már, hogy a MIPA tagja az Európai Koncerttervek Szövetségének, az ECHO-nak, hogy valamilyen közös platformon jelenjünk meg livestream közvetítésekkel, és most tavasszal ez úgy tudott összejönni, hogy például a 90 koncertből 39-et az Európai Hangversenytermek szervezetétől átvett közvetítéssel teljesítettünk, és 51 volt ebből a MIPA sajátja. És hát ugye az volt a nagyon érdekes, hogy a MIPA-t a Európában is közvetítették ezen a streaming rendszeren keresztül a mi testvér hangversenytermeink, a Párizsi Filharmóniától kezdve a Musikverein, a Bécsi Musikvereinon át a Concertgebouw Londonba. Tehát, hogy ez így egy nagyon érdekes, nagy európai programmá növekedett.
Ha már a streamelést említett, ugye laikusokként hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy koncertnek vagy egy előadásnak ilyeténképpen történő közvetítése vagy a streamelés, az hát nem olyan bonyolult dolog, és talán nem is egy olyan drága mulatság. Valóban így van?
Maga, hogyha a rendszer áll, akkor maga a streamelés az nem egy drága műfaj. Arról kevesen gondolkodnak, hogy viszont meg kell szerezni a streameléshez a jogot, tehát jogosítani kell a szerződésekben, és azért itt világsztárokkal és olyan zenekarokkal is dolgunk van, akiknek van, hogy úgy mondjam, anya kiadójuk, és nem csak a lemez, vagy most már nincs olyan CD, de még szolványosan van, CD kiadási jogokat felügyeli, hanem bármilyenféle megjelenési jogot. Tehát a streamelés joga is náluk van, és hát ezeket ki kell váltani. A szerződéseket kell módosítani, sokan ezért plusz pénzt kérnek, úgyhogy ez ennél sokkal bonyolultabb háttérmunkát jelent, csak a kedves nézők ezt hál' Isten nem látják, viszont a kollégáinktól nagyon komoly energiát kívánnak meg.
Ugye most a MIPA szó mellé megtanultunk egy új kifejezést is az elmúlt hónapokban, ez a MIPA Home, illetve a MIPA Home Live. Nyilván, hogy kényszerhelyzet, de hát azért egy kényszerhelyzet szülte újdonság, de mégiscsak újdonság és egy újszerű dolog. Mi minden volt, vagy mi az, ami kiemelhető? Ugye említett számokat, hogy hány élő koncert és előadás volt így az online térben, de mégis mi az, ami kiemelhető, akár a nézői visszajelzések alapján?
Ugye, ahogy mondtam, március közepén azonnal elindítottuk azt a programot, mert a száz ingyenesen megtekinthető HD minőségű koncert és előadás felvételünk és hanganyagunk elérhetővé vált, vagyis közkincsé. És egy héttel később pedig elindítottuk a MIPA Home-ot, ami nem más, mint az addig nem publikált koncertfelvételeknek a közvétele, a MIPA közösségi média felületein, YouTube csatornáján, weboldalán keresztül, és ez itt a tavasz. Aztán volt egy érdekes időszak, ami ugye június után kvázi élő koncerteket elkezdtünk szervezni, ami azt jelentette, hogy nézők nem jöhettek még a MIPA-ba, viszont előadásokat élőben streamelhetünk, tehát élőben mutathattunk be. És akkor volt egy ötletünk, hogy júliusba érkezően miért nem csinálunk egy autós mozi formátumot, ami pontosan arról szólt, hogy a nézők biztonságosan a családtagjaikkal egy autóba beülnek, a MIPA-n belül zajlik a koncert, amit mi közvetítünk a MIPA melletti parkolóba, ami kvázi az autós mozi, és akkor ők biztonságos körülmények között egy élő koncertet tekintenek meg, bekapcsolva az autó rádiójukat, azon keresztül ment a hang, és hát nagyon nagy sikere volt, tulajdonképpen 18 élő koncert ment így le, és hát az eladó művészeknek is nagy segítséget jelentett, hogy ők ezért megkapták a fellépti díjukat. A MIPA a Home-nak az is volt még egy erénye, hogy ezek a friss koncertek, amik belettek mutatva, aztán felkerültek a MIPA média tárába, tehát aki épp nem látta még, az most onnan letöltheti, vagy megnézheti. Na most nagyon érdekes hatást váltott ki ez a kezdeményezésünk, mert rengeteg pozitív levelet kaptunk. És ez nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Az az a célunk, hogy ne hagyjuk magukra ebben a furcsa helyzetben a közönségünknek, és ezt a közösséget, ami körülvesz minket. És ezt nagyon értékelték az emberek. Többen írták, hogy nagyon köszönik, hogy a kapcsolat megmaradt közöttünk, még ha nem is élő, és hogy ezzel ők kihúzzák addig, amíg újra nem lesznek koncertek. És az is nagyon fontos, hogy azt is megjegyezték, és ők köszönik, hogy figyelünk az ő biztonságukra. Ezt ugye viccesen szoktam mondani, nekem ez nem közönségünk, hanem közösségünk van. Ez a közösségi élmény, ez átterelődött a virtuális térre is.
És azért megvan az a közösségi élmény, mert ugye az jutott éppen eszembe, hogy ugye egy művészi élmény, az nyilván, ahogy ön is utalt rá, közösségi élményként születik meg, legyen szó egy színházi előadásról, egy koncertről, egy hangversenyről. Tehát a művész és közönség, hát úgymond együtt teremtik meg ezt az élményt, tehát pestiesen szólva kettőn áll a vásár. A virtuális közegben, vagy a virtuális online térben óhatatlanul azért elvész valami, vagy hiányozhat valami.
Ez nem kérdés. Online közvetítések soha nem fogják pótolni az előadó művészet igazi erejét, azt, hogy direktben kap energiát a művészet közvetítésével, a művészeten át az ott ülő közönség, és az energiát az kierősíti, hogy egy közös élmény helyszínen vannak. Viszont hát nagyon cuki levelek is jöttek, hogy volt, aki felöltözött abba az öltönyébe, zakójába, vagy szép ruhájába, amiben a MIPA-ba jár, és úgy jut lenézni a koncertet. Ez annyira megható volt számomra, hogy most még ezeket a szokásokat is, ha nem tudják már a MIPA-ba behozni, akkor legalább, hát hogy mondjam, így ünneplik ezt az eseményt.
Ugye ez azért is érdekes, amit mond, mert a MIPA vonatkozásában gyakran szokták, vagy szoktuk emlegetni azt, hogy találkozási pont a MIPA, igen, vagyis találkozás, személyes kapcsolatfelvétel, egyfajta hozzáadott értéket is jelent a MIPA vonatkozásában, és hát ez a találkozási lehetőség, vagy ez a találkozási pont is elveszett az elmúlt időszakban.
Ez így van, de ugyanakkor, mint téma, az emberek közt maradt. Tehát ők egymással is leveleztek, és írták, hogy milyen klassz volt, ez a koncert lement. Esetleg ők azon a koncerten ott voltak, amikor ez még a MIPA Home-ból jött elő, és milyen jó, hogy újra nézhették, mások meg megírták, hogy ők meg lemaradtak arra a koncertről, de jó, hogy most megnézhetik. És aztán a MIPA Home Live-val, ami ugye ősszel kezdődött el, amikor tulajdonképpen ezt az autós mozi élményt vittük át úgy az online térbe, hogy megszereztük a koncerteket a fellépőkkel. Itt is nagyon lényeges, hogy rengeteg magyar művész tudtunk azzal támogatni, hogy itt megkapta a fellépti díját, tehát őket se hagytuk magukra, hiszen ők is tagjai ennek a mi közösségünknek. És hát ott annyi tulajdonképpen friss koncertélményről is lehetett beszélgetni. Tehát, hogy ez ennek két lépcsős hatása van. Egyrészt maga, hogy ha már nem tudnak ott lenni a koncertteremben, akkor mégiscsak van egy friss koncertélmény a MIPA Home Live-on keresztül, és ugyanakkor van téma, amivel föl lehet hívni egymást, és beszélgetni, hogy láttad, milyen klassz volt, és milyen jó. A plusz hatása pedig az, hogy szinte majdnem mindegyik streamünket sokkal többen nézik meg, mint amennyien beférnének a hangversenyteremben.
És hát gondolom, az is egy pozitív hozadéka mindennek, hogy bár a közönség vagy a közösség az hiányzik, de hát mondjuk akár Kisújszállástól New Yorkig bárki megnézheti ezt a streamet, vagy online térbe elhelyezett előadást, akár egy fotelból, egy kanapéról nézve egy koncertet a MIPA-ból. Ezzel kapcsolatban is vannak visszajelzések, például, hogy külföldről is többen nézték ezeket a streamelt előadásokat, koncerteket?
Igen, természetesen, ez már az elejétől fogva, tehát amiről eddig beszéltem, ez nem csak a magyarországi közönségünkről szól, hanem a külföldiek is. És hát ugye itt bejött egy plusz szegmens, amiről már beszélgettünk, hogy az ECHO és az Európai Hangversenytermek szervezetével közösen szervezett koncertek még plusz szurkolókat is hoztak nekünk, mert ők is olyanok, akik nem biztos, hogy valaha is a MIPA online felületeire keveredtek, azok most kaptak egy súgást a testvéri intézményeinktől, hogy itt van a MIPA is. Úgyhogy még ettől is emelkedett a nézőszám, és hát volt olyan koncert, ami meg bámulatos nézettséget produkált, több tízezres, úgyhogy ezt a formátumot érdemes tovább gondolni. Most egyébként már elkezdtük a múlt évben ennek az olyan irányú tovább gondolását, hogy természetesen továbbra is számunkra a legfontosabb az élő koncertek szervezése lesz, de hogy egy ilyen digitális hangverseny termet valahogy létrehozunk az élő produkciókból, hogy azok is elérhessék, akik éppen nem tudnak itt Budapesten lenni, vagy távol vannak a koncertjeinket. Ezt egyébként úgy tervezzük, hogy ez már egy fizetős formátumú dolog lenne. Erre vannak a világban már beárazott kísérletek, például a Berlin Filharmonikusoknak ugyan a Sony támogatásával, de egy nagyon komoly, tulajdonképpen önálló ilyen rendszerük van, eléggé sikeres. Vagy hát ugye a MIPA-ban évek óta nagyon nagy sikernek örvend a MET közvetítés sorozat, ami szintén ehhez hasonló, hiszen a Metropolitan Opera bemutatóit, előadásait nézhetik világszerte. És ugye az egy nagyon érdekes forma, mert az egyesíti az online formát és a közösségi formát, hiszen a MIPA-ban is két helyszínen ott ülnek a kedves nézők, csak mozivásznon keresztül nézik a New Yorkban ez a jó eseményeket. Tehát mi is gondolkodunk egy ilyen új rendszer bevezetésén. Hát ez is az, ami a COVID hatására jön létre, és az a szituáció, hogy próbáljuk pozitív irányba terelni a dolgokat.
Megnéztem a MIPA január-februári programját, és hát minden hétre, majdnem minden napra jutnak online közvetítések, más ne említsek, például február elején Liszt Berlioz maraton van a tervek között, és hát nyilván nagyon nehéz tervezni, erről már beszélgettünk, 2021-re minden a járványhelyzet függvényében történik, de terveznek azzal, vagy számolnak azzal, hogy mikor jöhet közönség is a MIPA tereibe?
Ezzel nem tudunk számolni, mert ezt az aktuális kormányzati intézkedések befolyásolják, és hát ők sem tudják meg előre, hogy mi az a dátum, amikor elindulhat a normális élet, hiszen ez a normális életnek az egyik fontos eleme. Úgyhogy, ahogy mondtam a műsor elején, mi folyamatosan úgy tervezünk, hogyha már a jövő héten elindulhat a normális élet, akkor mi is kerüljünk a programjainkkal vissza a normális kerékvágásra. Azért azzal együtt ABC forgatókönyveink vannak, tehát az A az, amikor teljes pompájában újraindul a MIPA, B, amikor csak bizonyos fellépők tudnak megjelenni a műsorokból, illetve C olyan, hogy a magyar művészeket kérjük, hogy segítsenek be, és esetleg helyettesítsenek egy-egy koncertet. De ebből is elképesztő találkozások jönnek létre. Például novemberben volt egy koncert, ami a Erevége Maestroval lett volna, és egy párizsi zenekart vezényelt volna itt a MIPA-ban. Erevégére azt kell tudni, hogy a Collegium Musicalegendnek az alapítója és a régi zenének az egyik legjelesebb képviselője, aki tulajdonképpen a saját zenekarai nélkül sehol nem jelenne meg a világon. Hát most jött az érdekes helyzet, hogy a zenekara nem tudott jönni, és hát azt javasoltuk neki, hogy próbálja már ki valamelyik magyar zenekart, és hát nagyon nagy örömünkre elvállalta, és a Nemzeti Filharmonikusokkal csinált egy fantasztikus koncertet, és ugye korábban ebben azért volt egy kicsi, hát azt nem mondanám, hogy gőg, de olyasmi, hogy hát azért mégiscsak a saját megbízható zenekarával áll ki a hangverseny termekben, és most megtörtént a csoda, mert azt mondta, hogy fantasztikus a zenekarunk, és hogy számára ez egy nagyon nagy élmény volt, és nagy kísérlet, és hogy milyen jó, hogy mi ilyeneket csinálunk, máshol ezt nem nagyon vállalják be, és hát ő a további együttműködésre is nyitott. Tehát, hogy van ennek ilyen pozitív hozadéka is.
Ja, újra tervezésről, a MUPA előző híváiről és a következő időszak terveiről beszélgettünk, és óhatatlanul az jutott eszembe, amikor az újratervezést említettük, ami talán, tegyük hozzá, hogy talán újragondolás is lehet, hogy óhatatlanul át kellett gondolni, hogy mi is a feladata, mik a lehetőségei, és mindemellett hát a kulturális missziója egy olyan méretű és fontosságú intézménynek, mint a MIPA, egy kétségkívül, hát rendkívüli helyzetben jelesül egy világjárvány kellős közepén. Tehát volt ilyen fajta átgondolás is?
A MIPA állandóan szintén tartja ezt a kérdést. Nekünk állandóan át kell gondolni, hogy merre tartunk, miben kell módosítanunk, de azért, ahogy mondtam, A-ból a B-pontba tartunk, tehát ez tényleg egy nagy tengerjáró hajóhoz hasonlatos a MIPA üzemelése. De nagyon jó, hogy ezt a kérdést felveti, mert erről érdemes beszélgetnünk. Ugye amikor 15 évvel ezelőtt létrejött egy fantasztikus épület Roboki Gábor tervei alapján, és egy idea, hogy tulajdonképpen inkább a tengeren túlon vannak ilyen típusú kulturális intézmények, mint egy előadó művészeti központ kiegészítve a Ludwig Múzeummal, tehát egy igazi művészeti tér, hogy lehet programmal feltölteni, és milyen programokkal, milyen műfajokkal, milyen művészeti ágakkal. És hát mivel én ugye a születéstől fogva, vagy még azt megelőzően is segítettem a MIPA létrejöttében, ez azóta szinten van. Ugye Kis Imre felkért tanácsadójának, vele is sokat gondolkodtunk ezen. És hát a elmúlt 15 év az erről az építkezésről szólt. Azért gondoljuk bele, hogy 15 év alatt létrejött egy olyan brand, egy olyan márka, amit most már nem csak nem csak Európa szerte, vagy Magyarország és Európa szerte ismernek, hanem hogy beszélgettünk most itt az online közvetítések kapcsán, szóval tényleg kaptunk e-maileket Németországból, Franciaországból, Egyesült Királyságból, de Ausztrália, Kanada, Japánból is jött jó pár levél. Tehát egy világszerte felépülő márka van itt a szemünk láttára. És hát ez nagyon izgalmas, hogy minek köszönheti ezt a sikert. Erre van egy elméletem, amit próbálunk valóra váltani, és az arról szól, hogy milyen erős a magyar kultúra. Milyen erős ez az örökség, amit a kultúrából kapunk, és milyen erős az élő mostani kultúra, amit pedig az előadó művészeink, vagy a komponistáink, rendezőink, és akkor nem mondom végig a különböző művészeti ágak képviselőit adnak ehhez. Körülbelül úgy kell felfogni, hogy hasonlatos egy picit az energiaiparról is talán. Nekünk ugye nincs kőolajunk, tehát nekünk másból kell energiát előállítanunk, és ez az energia alapanyag az pedig a kulturális örökségünk, illetve a kulturális jelenünk. És hát az a célunk, hogy ezt kibányásszuk, minél szebb formába hozzuk, és továbbítsuk a kedves nézők felé, és hát minél szélesebb réteg felé, ez nagyon lényeges. Azt szoktuk mondani, hogy mi a minőségi kultúrát képviseljük, amit mostán annyival kiegészítenék, hogy a számunkra értékes kultúrát, amiből táplálkozni tudunk, amiből energiát kapunk. Ez nagyban összefügg az identitásunkkal is, hiszen az embereknek nagy segítséget nyújt, hogy a kultúra kapcsán önmagukhoz is közelebb tudnak kerülni, hiszen a kultúrának jó része abból ered, hogy elődeinknek az életének a lenyomata, hiszen szüleink, nagyszüleink és egyéb felmenőink korának az üzenete az, amit mi itt kifejtünk, megtalálunk, és azt közvetítjük a mi gondolatainkon, érzéseinken keresztül egyébként majd a következő nemzedékeknek. Tehát tulajdonképpen mi ezt a küldetést teljesítjük, hogy ezeket az értékeket feltárjuk, bemutatjuk, eljuttatjuk az emberekhez, energiát adunk ezen keresztül nekik, és azt szeretnénk, hogyha ezt a folyamatot tovább vinni a következő generációk.
Lehet, hogy nagyon filozófikus a kérdés, amit szeretnék föltenni. Ugye beszéltünk itt a reményeink szerint mielőbbi, mihamarabbi újranyitásról, de vajon az újranyításkor ott folytatható minden, és ugyanúgy folytatható, ahogy tavasszal abba maradt? Tehát gondolok arra, hogy a közeg azért vélhetően változni fog, vagy akár a kultúrafogyasztási szokások is egy kicsit átalakulhatnak, vagy változhatnak? Hogyan látja ezt?
Badalságban azt mondani, hogy semmilyen hatása nem lesz a járványnak a korábbi szokásokra, de épp elmúlt napokban olvastam egy ilyen elemzést, hogy ugye például az első világháborús nagy veszteségek után a spanyolnál, ha egy még nagyobb veszteséget hozott, főleg az európai életformákra, de mégis nagyon hamar visszataláltak a régi kerékvágásba. Az emberek nagyon sok körülmény megváltozott, politikailag is, meg a háború következményeit, ugye nekünk Trianon kapcsán meg pláne. De mégis az embereknek olyan fontos ez az energia, amit innen kapnak, hogy abban reménykedem, hogy most is elég gyorsan, hogyha már biztonságos lesz, vissza fognak találni hozzánk. És hát ez az online kapcsolat, amivel továbbra is vagyunk, meg azt sugallja feléjük, hogy így is vagyunk, így is veletek vagyunk, így is együtt megy előre tovább ez a közösség. Úgyhogy ez nekünk egy célkitűzésünk. Természetesen, amikor indul a normális élet, kommunikálni fogunk erősen abban az irányban, hogy jöjjenek vissza, hiszen kvázi mi ugyanott szeretnénk folytatni, ahol abba hagytuk.
Jó részt online térbe helyezett programokról és kulturális tevékenységről beszélgettünk, de hát közben azért zajlott a MIPA-nak egy zenemű pályázata, ezt is a 15. jubileumi évadhoz kapcsolódóan hirdették meg, mégpedig 14 kategóriában, és egy nagyon széles műfaji spektrumot felölelve láttam, hogy szimfonikus és kamara zenei művektől kamara operáig, de például láttam, hogy volt egy olyan kategória is, hogy kísérő zene néma filmhez, ilyen kategória is szerepelt. Mi is volt ennek a zenemű pályázatnak a célja, és mit várnak ettől, mit remélnek ettől?
Az eredeti célja az volt, hogy ahogy mondtam már itt ebben a filozófiájátnak futtatásban, hogy merre halad a vita, honnan jön és merre halad. Ott természetesen a régi kincseink megtalálása és megmutatása is célunk, de a MIPA-nak kezdetek óta nagyon erős törekvése az, hogy a mai művészetet, a mikorunk lenyomatát is bemutassa, a saját érzéseinket, gondolatainkat, és hát nagyon érdekes az, hogy itt ismét a pandémia kvázi hozzásegített ahhoz, hogy ez eredetileg egy kisebb zenemű pályázat lett volna, viszont azt gondoltuk, hogy bővítsük ki egy ilyen 14 kategóriássá, már csak azért is, mert ugye a pandémia alatt koncerteket nehéz szervezni, de a zeneszerzők és a kreatív csapat, ugye, mert itt a különböző műfajokba belejöttek akár koreográfusok is, hiszen volt tánc kategória kettő is, vagy akár ez az érdekes, amit említett, ami nagyon népszerű a MIPA-ban, a film zene, és hát ennek egy magasabb aszkocciója, amikor egy néma filmhez kell egy kortárs zenét írni, és hát végül is akkor döntöttünk úgy, hogy egy ilyen széles spektrumban szólítjuk meg a kreatív társadalmát az eladó művészetnek. Az is bennünk volt, hogy valószínű jól jön nekik az a lehetőség is, hogy ez anyagi díjazással is járt, tehát ez is egy nagyon fontos szempont volt, és ez érezhető volt, mert rengeteg pályamű érkezett be, 1300, és hát a végén 54 művet díjazott ez a nagyon nagy számú zsűri, meg gondoljuk el, hogy 14 kategóriában 5-7 fős zsűrik voltak, a szakma a legkiválóbb szakértői. Nem az volt a cél, hogy első, második, harmadik díjat adjunk ki, hanem az volt a cél, hogy a jó darabokat minősítsük. Az előző elképzelés is az volt, hogy most a MIPA kvázi a kortárs darabokból betáraz, hiszen az itt nyertes műveket következő években úgy tervezzük, hogy majd bemutatjuk a különböző koncertjeinket, illetve a zsűrit is úgy válogattuk össze, hogy nem csak effektív, kreatív szakemberekből állt, hanem intézményvezetőkből is, tehát az intézményvezetőket is próbáltuk inspirálni abba az irányba, ha tetszik nekik valamelyik darab, akkor azt vagy a MIPA-val közösen koprodukcióba állítsuk elő, vagy valamelyik fesztiválunkkal, vagy pedig ha olyan, akkor azt ők is bemutathassák. A nyertesek kapcsán ugye az első bemutatási jog az a MIPA-nál van, de aztán ez megosztható vagy tovább adható. Hát nagyon nagy sikere volt ennek a pályázatnak, most zárult le, december 15-én volt az eredményhirdetés. És hát ugye már itt erről a furcsa helyzetről beszélünk, ez lesz az az anyag, ami fennmarad pandémia kapcsán arról, hogy mit gondoltunk, mit éreztünk. Tehát ezek a művészek közvetítik az aktuális állapotunkat, tulajdonképpen a jövő nemzedékek számára is, hogyha 50%-ban megkérdezik, hogy itt volt ez a szörnyű járvány, hogy akkor hogy éltünk, mit gondoltunk, akkor ez egy nagyon fontos forrásá fog válni. Addig is, meg hát a koncertjeinken megmutatja egyébként azt az új nemzedéket is, hogy nagyon sok fiatal nyert, és ennek nagyon-nagyon örültem, akik most egy új lendületet kaphatnak azáltal, hogy a pandémia hozott egy helyzetet, és abban ők megnyilvánulhattak. Tehát ilyen pozitív hozadéka is van.
MIPA után beszéljünk még a filmes területről, nyilván ezt is érzékenyen érintette a járványhelyzet. Mégis azt láttam, hogy 2020-ban 10 új film került mozikba, készültek televíziós és streaming tartalmak, és hát ami különösen fontos, meg ne feledkezzünk erről, novemberben elindult a Nemzeti Filmintézet magyar alkotásokat bemutató online filmtára, a Filmio. Mondhatjuk, hogy a járvány ellenére is, hát mozgásban és lendületben volt a magyar filmipar és a magyar filmgyártás és a filmes terület?
Ezt nagyon büszkén mondhatjuk, és azt is büszkén elmesélhetjük, épp a Hollywood Reporterben jelent meg egy nagyon komoly cikk az elmúlt napokban arról, hogy Budapest milyen jól állja a sarat a Covid-dal szemben, aminek nagyon örülünk, mert ezt mi is úgy érezzük. Ugye kihívtunk egy fantasztikus pozíciót, hogy tulajdonképpen Budapest lett London után Európának a második ilyen nemzetközi produkciókat létrehozó bázisa, és ezt nagyon következetes munkával már ugye Endő Hajna az elődöm kezdeményezésére és az itt levő szervizcégek közreműködésével elértük, de elérni ez egy dolog, de ezt fenntartani, megtartani és a Covid után még előrelépni benne, ez egy nagyon-nagyon komoly feladat. Úgyhogy mi ott sem álltunk le, sőt, tulajdonképpen az volt a nagyon érdekes dolog, hogy márciusban ugyan kivonultak a mennyi produkciók, mert mindenki megijedt, meg a zárások miatt kénytelenek is voltak, de részben magyar produkciók előkészítése már zajlott, és ezt szintén is tartottuk, ugye az a cél, hogy ahogy elindulhatnak az új forgatások, akkor ezek már legyenek előkészítve. És ez így is történt, hiszen június-júliusban jó pár filmünk elkezdett forogni, és hát visszajöttek a nagy nemzetközi produkciók is, például a Dűne című, tulajdonképpen egy remake, de mégiscsak világhírű sztárokkal teletűzdelt hollywoodi produkció is befejezte itt a munkálatokat.
És ugye, ha jól tudom, akkor ezek a Fóti Film Stúdió területén zajlanak, ami egyébként is ugye a tervek szerint hát bővítés alatt áll, vagy bővülni fog. Egyébként itt korábban is nagyszabású amerikai szuperprodukciók forogtak. Egyáltalán hol tart most ez a bővítés?
Ez nem csak a ma filmben, hanem tulajdonképpen Budapest körül kialakult egy stúdió rendszer, ami még nem elég. És hát kihasználtuk az alkalmat, hogy a Covid alatt mondjuk épület tervezést, vagy ennek a előkészítését, közbeszerzési kiírását el lehet indítani. És hát azt mondhatom büszkén, hogy ez sikerült is. A terveink szerint ugye még ebben a hónapban lezárul ez a pályázat, és a kivitelezésre tudunk koncentrálni. Nagyon fontos úgy kijönni a Covid-ból, hogy azt tudjuk mondani akár már a jövő évben is, hogy a budapesti stúdiókapacitások megnőttek. Egyébként ez egy olyan méretű beruházás, 4 stúdióról beszélünk, ami a jelenlegi hálózatot, ami körülöttünk a stúdióhálózatot kapacitásban megnöveli 1/3-dal, és ez egy nagyon jelentős dolog. Ráadásul ugye Londonban a Pine Ruby stúdiót hosszabb 10 évre kibérelte a Marvel cég, tehát ott ilyen szempontból csökkent a stúdiókapacitás, mert egy cég viszi el ezeket a lehetőségeket, tehát még onnan is számíthatunk munkákra, akik oda nem tudtak beférni. Úgyhogy ez egy nagyon jelentős kezdeményezés, és a Mafilm bázis nem csak a stúdiótól, ugye ott már volt 2 stúdió, eddig is volt erős, hanem ott van a szárazföld Európának a legnagyobb vizes medencéje, ahol akár tengeri csatajelenetet is lehet forgatni, illetve ott van ez a díszlet falu, ami folyamatosan gyarapodik, mert az itt forgató produkciók mindig itt hagyják a díszleteiket. Hát ez most kibővül ezzel a 4 stúdióval, amiből 2-2 összenyitható, és akár nagyszabású sorozat díszleteket is el lehet benne majd helyezni. Ez egy nagyon komoly előrelépés, és hát hívó szó is lesz az új produkciók számára. Emellett ugye arra is üzenünk majd, hogy jó pár magyar produkció nem fér be a stúdió leterheltség miatt a jelenlegi helyekre, és hát szeretnénk nekik állandóan valahogy biztosítani terepet, hogy a magyar produkciók is, az új sorozatok is akár itt foroghassanak.
Ha jól tudom, akkor közel 20 ezer szakembert foglalkoztat a filmes terület, a filmgyártás. Nyilván közülük nagyon sokan kerültek azért nehéz helyzetbe a járvány okozta válsághelyzetben. Tudtak számukra segíteni, hogy mondjuk a szakmájukat nem feladva ne menjenek pizzafutárnak?
Így van, volt direkt támogatás is még tavasszal, de sokkal fontosabbnak tartottuk azt, hogy minél több produkciót indítsunk be, hiszen azáltal kapnak ők munkát. És a kieső külföldi produkciók helyére elindítottunk 8 koprodukciós filmet, ami ugye részben külföldi, részben meg ugye a saját beszállásunk. Koprodukciós filmeknek nem csak az az érdekessége, hogy ugye a forrás az megosztó kerül bele a filmbüdzsébe, hanem az is, hogy hát itt azért jelentős sztárok is megjelennek a magyar és másik országbeli koprodukcióban, és amellett, hogy munkát adnak aktuálisan az ágazat számára, disztribúció szempontjából nagyon fontosak, hiszen például nemrég fejezték be a Missy Ferris Goes to Paris című angol-francia-magyar koprodukciót, ahol Leslie Manville vagy Isabelle Huppert, a francia sztárszínésznő is szerepelt. Ezt nem csak a magyar nyelvű 15 milliós közönség nézheti meg, hanem ugye, ha Franciaországot, Angliát is belevesszük, a világforgalmazáson még nem is beszélve, akkor már egy nagyon komoly disztribúciós potenciál van benne. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, és erősen foglalkozunk a koprodukciók előkészítésével és lebonyolításával. Erre is alkalmas volt a pandémiás időszak. De ha már disztribúcióról beszélünk, van egy nagyon fontos kérdés, amiről kevés szó esik, hogy nekünk a mozikkal is foglalkoznunk kellett, hiszen a mozik az éghalál szélére kerültek, úgyhogy nyáron is volt egy program, amivel segítettük őket, és most az év elején is tervezzük, mert ugye ha végre van a pandémiának, akkor tovább kell üzemelni a moziknak is. És hát itt jön az a következő fontos és nagyon lényeges eleme az elmúlt évnek, hogy ugye tavaly január 1-én alakult meg a Nemzeti Filmintézet, és jó pár terv mellett az eltökélt szándékunk volt, hogy létrehozzuk az állami streaming csatornánkat. És hát ez november 20-án be is következett, létrejött a Filmió, ami, hát én sokan elmondtam, hogy én ezt kultúrtörténeti jelentőségű dolognak tartom, hiszen a magyar mozgóképes kincs, az közkincsé válik ezen keresztül. Ugyan egy fizetős csatornáról beszélünk, de nem olyan megterhelő a havi előfizetése.
És azért tegyük hozzá, hogy ugye nem csak filmarchívumról van szó, hanem újonnan készült magyar filmek is megtalálhatók, vagy a bemutató után röviddel megtalálhatók lesznek, de ha jól tudom, akkor szándék van arra is, hogy erre a felületre készüljenek filmek, netán sorozatok is.
Pontosan így van. Tulajdonképpen ez a szintén az a gondolat, amit a műfok kapcsánál beszéltünk, hogy a múltat hogy kapcsoljuk ezt a jövővel, és hát ez olyan szempontból is fontos, hogy ez egy valódi komoly forgalmazási feletté nőhet ki. Ugye azért kereskedelmi irányból már látunk ilyet, hiszen maga a Netflix bebizonyította, hogy milyen erős és életképes, vagy az HBO. És hát nekünk itt most van egy olyan lehetőségünk, hogy első körben a magyar filmeket tudjuk itt bemutatni, az új sorozatokat is, hiszen az elmúlt év arról is szól, hogy rengeteg új filmet és sorozatot fejlesztettünk. Az is nagyon lényeges, hogy ugye idén először voltak párhuzamosan kiírva a filmes és a televíziós műfajú pályázatok. Például 2020-ban 300 mozifilmes pályázat jött be, ebből 185 kapott támogatást, és jó pár ugye fejlesztésben van. A nem filmes, tehát a kvázi televíziós műfajokból 1700 ötlettel pályáztak az alkotók, és hát itt is jó pár produkció már megkapta a támogatást, illetve elkezdett forgatni. Illetve plusz eseménye, amit szintén a pandémiának köszönhetünk idézőjelben, az, hogy a kormányzat segítségével létrejött egy ilyen újraélesztési alap tulajdonképpen, és itt sikerült elnyernünk egy elég tekintés összeget, ami arról szólt, hogy a színházakkal közösen létrehozunk produkciókat, és itt nem csak a Budapesten, a vidéki színházak is bekapcsolódtak. 15, ez egy pályázat volt, 15 színház nyert a pályázaton, és arról szól, hogy vagy meglevő színházi produkcióikat, vagy teljesen új ötleteiket természetesen filmszerűen kell megvalósítaniuk, tehát nem felvett színházról van szó, hanem az adott színházhoz kapcsolódó színészi és szakember gárda létrehoz egy mozgóképes produkciót. Ezek közé is jó pár a Filmion fog megjelenni. Úgyhogy nagyon aktívan telt, ez a nagyon-nagyon fontos év, hiszen ez volt a Nemzeti Filmintézet első éve, és hát nem engedhetünk meg azt a luxust, hogy az elképzelések irányába haladjunk bármilyen áron is, és közben a szakma kezét sem engedjük el.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában K.L. Csaba, a MIPA vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy velünk tartottak.